Kedves kollégák, barátok, sztaki barátok! Meglehetős furcsa érzéssel jöttem ide ünnepelni. A viszolgásomat azzal is kifejezem, feleségem nagy bánatára, hogy nem voltam hajlandó sötétzakót fölvenni ma reggel, abban, hogy nem temetésre megyek, mert hát ez egy férfi korban lévő komoly intézet, meg különben is egy reggeli szekcióról van szó. Hát miért viszonyogtam még? Mifelénk, úgynevezett Kevicki iskolában mi úgy szoktuk a születésnapot ünnepelni, hogy egy nagyon erős tudományos szekciót szervezünk, meg egy jó vacsorát vagy ebédet. Így volt ez a Kevicki 60, Bokor 60, automatizált tanszék 50 ünnepségeken, úgyhogy ezt a viszolgásomat az Inzel Péter egy kicsikét oldotta, mert bejelentette, úgy láttuk a morgásoknak a hatására, hogy az ebéd lesz. Na most ezen túlmenően mi az, ami még itt nekem gondot okozott? Kérem szépen, a sztakival kapcsolatban mondok néhány nevet. Viola Klári, Hatvani József, Márkus András, Kobjáti Miklós. Tudják, hogy kik ezek? Ezek eltávoztak közülünk, és sorolhatnám még sokan. Mondok néhány nevet. Vámos Tibor, Kallos Róber, Kas Iván, Nagy Gyula, akinek a párja távozott el, és azért ezt mi megéreztük, meg hát ők is megérezték. És sorolhatnám azokat, akiknek a gyerekei, szülei múltak el, meg hát az örömöket is, ahol gyerek, unoka született. Most ezt nem olyan könnyű megbeszélni itt mindenki előtt. Ez jobb egy bizalmas intézeti közegbe megbeszélni, emlékezni, amit én csináltam is 10 évvel ezelőtt, ha valaki emlékszik ott a nagy tanásteremben, vagy csak a belső dolgokról beszéltem. Egyetlen egy eszközt emeltem ki, arról most a Géza nem beszélt, mert korábban volt, és evig fölvállalkozásba történt, ugye a kazetta átrakónak a elektronikáját, ami akkor még úgy működött, hogy sztaki talán egyetlen korábban létrehozott berendezés, ami működött. Azóta annak a szoftverét is kicserélték. Na most mind a mellett, megmondom őszintén, Szent Györgyi Zsuzsának nagyon sok munkájába tellett, mire rábeszélt engem arról, hogy írjak a kötetbe. Végül 2 anyagot vállaltam, egyiket a sztakiról, illetőleg nem csak a sztakiról, mert az én szemléletemben a sztakit nem lehet az egyetemtől elválasztani erről az egészről, azért a neve ennek az anyagnak, hogy Hidak. Továbbá, mikor ezt a Zsuzsa elolvasta, és azt mondta, hogy neki ez nagyon tetszik, egy közös ismerősünk azt mondta, hogy épp akkor beszélt a Zsuzsával, amikor még meg is hatódott bizonyos részek alapján, rábeszéltek arról, hogy az akadémiáról is írja. Úgyhogy vállaltam, hogy az akadémiai évekről is írok valamit, amire csak annyit mondok, hogy Zilahi Péter, a főtitkári titkárság vezetője, aki itt sorba egymás után, én utánam Kronorbertet, aztán Németh Tamást, az új főtitkárt is szolgálta, azt mondta, hogy Lacikám, ez pontosan úgy történt, ahogy leírtad. Kérem, hogy olvassátok el mind a 2 anyagot, bár az takira vonatkozó rész az hiányos. Abba az értelemben, hogy én nem tudtam, ma se tudok minden részről ugyanilyen pontossággal írni. Nyilvánvalóan a saját szakmám szűk területéről tudok pontosan írni, és hát hiányzik a digitális tervezés, az egész erős áramú terület, a matematikusok, és így tovább, ahol kiváló egyéniségek voltak, és ezeket azért nem írta le senki. Ezt én nem tudtam, ma se tudom fölvállalni, valakiknek nem ártana, hogy ezzel is foglalkozzunk. Hát akkor a mai előadás néhány dolgára visszatérve, bár féltem, ma is féltem attól, hogy ugye korábbi 10 percről 20 percre kellett növelni az előadás idejét, mert Palkovics Laci nem tudott eljönni. Tudok-e annyi bölcsességet és érdekességet mondani a társaságnak, nem vagyok ebbe biztos. Az automatizálás egészen biztos, hogy korábban kezdődött. Egy professzor, akit úgy hívtak, hogy Kovács Pálnak a környékén, ehhez az is kellett, hogy 2 izgák a mozgékony professzor, akkor még talán professzorok se voltak, a Figyes Andor és a Tusák Róbert, egy új kart alapítottak a műegyetemen. Ez volt a villamoskar. Ezen a tanszéken kezdett dolgozni a Kovács Pálféle tanszék, ahol a Kovács Pali bácsinak, aki a Kovács Gyurinknak az édesapja, olyan képessége volt, hogy istentelen jó képességi embereket tudott összeszedni. Hogy ezt hogy csinálta, azt nem tudom. Szombaton együtt ültem Dusák Róbertel órákig, és faggattam, hogy miért mentek ezek az emberek oda. Miért szerettek ott lenni. Azt mondta Robi, hogy volt egy Zseninka, Rácz István, az összes többi az csak jó képességű volt. Ezt szoktam mondani az akadémiánkról is, hogy van egy Zseninka, most éppen nincs itt az elnökünk, az összes többi már bocsássanak meg a tagtársaink. Azok nagyon jó képességűek, igen szorgalmas emberek, de a Zsenivel én nem szoktam úgy dobálozni, mint ahogy a Tibor szokta a Zseniket használni. Szóval az a tanszék egy kiváló tanszék volt, és ott fölvetődött az a gondolat, hogy automatizálás, automatizáshez kellene. És a Kovács Pali bácsi elment a Hevesi, azaz akkori akadémia titkárhoz, és addig gyötörte, hogy az egyik korábban intézeteknél lévő kutatócsoportot oda helyezte a tanszékre. Ezt kérem, elnézést a köhögésért, az automatizálási kutatásoknak adjuk ele. Innét nőtt ki a folyamat szabályozási tanszék, az automatizálási tanszék, amelynek először Benedikt, aztán ugye Csáki volt a tanszékvezetője, és a kutatócsoport alapján vetődött az föl, hogy intézet is kellene. Ennek a története már le van írva a könyvünkben, annak volt az első igazgatója a Benedikt, második igazgatója a Vámos Tibor. És hát ezek a tanszékek nagyon összefonódtak az intézettel is. Csak egy érdekesség, hogy a Kevicki, az a Figyes tanszéknél végzett, aztán a Csáki tanszéknél kezdett dolgozni, a Bakonyi Péter a Csáki tanszéken végzett, aztán a Figyes tanszéken kezdett dolgozni. Sorolhatnám azokat a lehetőségeket, amely szerint én azt gondolom, hogy ez az értelmiség ez nagyon összenőtt. Hogy ezek az emberek, ezek a igen jó képességű emberek hogyan tudtak dolgozni, azt nehéz megfejteni. Én nem tudtam rájönni, hogy mi volt a vonzerő, de az kétségtelen, hogy csodákat alkottak. Most utólag visszagondolva, én 5 évet szolgáltam a MAB-nak a Informatika Bizottság elnökeként, és hát néha el voltam szomorodva, amikor az ott őrült és félőrült kollégák micsoda cirkuszokat csináltak kiváló professzorokkal, mondok néhány nevet, mert nem szégyenem, Enyedi Györgyel, aki a magyar regionális kutatást megteremtette, Mihály Berger Pállal, aki a közlekedési kart újraformázta és az Icarus 200-as sorozatot csinálta, a Shannon díjas matematikussal, Csiszár Imrével, mert néhány formális dolog hiányzott, és nem akarták törzstagnak elfogadni őket. Ezek a félőrült, őrült kollégák egyébként a magyar felsőoktatásban nem sokat csináltak. A tudományban is csak ilyen marginális. Most sajnos ez a feltétel vissza-vissza tört bizonyos értékelésünkben, mert én nem örülök. Tehát igenis ott nagyon komoly emberek voltak. Ahogy az szokott lenni, ott bizonyos rendetlenség is kialakul a sok okos ember után, tehát sajnos a Kovács tanszékkel utána kellett foglalkozni. De azért a mi intézetünk, az automatizálás onnét kezdődött. Az automatizálási kutatócsoport is, aminek később én a tagja lettem, Csáki, aki az akadémia alelnöke volt, és azért értett a kutatáshoz, összevezett az akadémiával, mit tesz Isten ugyanolyan néha őrült bürokratikus követelmények miatt, ami miatt az elmúlt napokban itt Lovász elnök úrnál mi morogtunk, és végül az akadémia azt mondta, hogy rendben van, akkor ez a 3 státusz a tiéd. Én azok közé kerültem. A specifikum az volt, hogy azok voltak a legszegényebbek az országban, amikor ugye az egyetemen emeltek fizetést, hát ti kutatók vagytok, ti nem kaptok, amikor az akadémián emeltek fizetést, hát ti egyetemi kutatók vagytok, ti se kaptok. Úgyhogy én 17 évig voltam kollégáim albérletbe, már elég ismertek nemzetközi területen, és csodálkoztak, hogy mikor az első hazai NSZE projekt elnöke és vezetője voltam itthon, és jött az Amerika partner, hogy egy 280x5-ös szobában lakik valaki, hát kérem, ez volt. Tehát innét jönnöd a magyar automatizálás. Amennyire én tudom, Vámos Tibor, a legelejének nem voltam szemtanúja, ugyanúgy gyűjtötte a tehetségeket. Hogy gyűjtötte? Rábeszélte őket. Nem hiszem, hogy a óriási fizetést adott nekik. de egyre többen lettek ott a tehetségek. És úgy van ez, kérem szépen, ahogy a mazsolás kalácsnál, hogy ha nincs benne mazsola, az nem jó az a kalács. Ha csak mazsolában áll, az se jó. De a mazsolás kalácsban kellő számú mazsolának kell lenni. És a Tibor ezeket összegyűjtötte. Igen, kérem, nem mindenki érte el a professzori szintet, de ezek kiváló egyéniségek voltak. Lehet, hogy ők is megbuknának a mai néhányszor őrült feltételrendszeren, amit én ahol tudok, ott szidok és próbálom ostorozni. Hát aztán utána ennek az eredménye egy kicsikét az lett, Tibor előtt is mondjuk, hogy valami rendetlenség kialakult, ezért a következő igazgatónak ott is rendet kellett teremteni. Volt olyan kiváló képességű ember, aki egy idő után megszokta azt, hogy neki nem is kell semmit se csinálni, elég, hogyha okos. Ezt mi a későbbiekben ezt nem tudtok tolerálni, igenis kell az okos embereknek is teljesíteni. Egyébként a Tibor által említett két nagyszerű egyéniség, a szakmán kiválósága, a Kálmán Rudolf vagy Zémsz, azokat elég nehéz volt kibírni. Tehát, mint egyéniségek, nem voltak olyan egyszerű emberek. Tehát a szakmák, a hozzájárulások zseniális és óriási volt. Tehát, hogy egy ilyen kiváló képességű embereket összehívó valami létrejöjjön, egyébként volt ilyen Amerikában, nem túl távoli területen, ha hallottatok a Bell laboratóriumról, az egy ilyen volt. Ott összehívtak kiváló embereket, és soknak azt mondták, hogy mindegy, hogy mit csinálsz, az a lényeg, hogy itt vagy közöttünk. Tehát én ezt rendkívül fontosnak tartom, ezt a tehetségvonzó erőt, megtartást és ezzel való működést. Ahogy mondtam, én az írásomba is, amit a kötetbe el tudtok olvasni, most a professzori gárdára koncertáltam, nem csak professzorokra, de ezekre a vezető egyéniségekre, és elnézést kérek azt a Stakinak a többi munkatársától, ahogy mondtam, úgy éreztem most ez a feladatom. Ebbe két dolog motivált. Amikor Pálinkás elnök úr kezdte az elnökségi időszakát, volt egy járműipari konferencia, ő nyitotta meg ott a Műegyetemen, és Mihály Belgár Pál, aki már nincs közöttünk, egy zseniális előadást tartott. Szabadon tartotta, néhányan ott voltunk, és akkor kikapcsolták a videófelvevőt, amit nagyon mérgesek voltunk. Egy kicsit később, amikor a villamoskar volt 50 éves, az egyetlen szemtanú a kezdetektől, a Tusák Róbert adott egy kiváló előadást, és nem vették fel az előadást. És akkor jutott eszembe, hogy ezekről a professzorokról, és én, ha kell szégyenni, hanem én tiszteltem a professzoraimat, becsültem őket, tiszteltem, olyan ember voltam, azt gondoltam, hogy ha mással nem, egy-egy név megemlítése jellemző mondattal, igenis ki kell rájuk térni. Ezt nem csinálja meg senki helyettünk. Szentgyörgyi Zsuzsa, aki ezt a kötetet szerkesztette, és ezúton is köszönöm a munkáját, számos ilyen ügyet fölvállalt, egy-egy egyéniségről könyvet írt, riportot csinált, vagy pedig fejezetet szerkesztett. Én azt szeretném, hogyha az utódok, amennyire csak tudják, ezt a dolgot, ezt folytassák. Senki nem emlékszik majd vissza a professzorainkra. Én egyébként más nem tudok csinálni, az utóbbi 10 évben azt tettem, hogy magyarul és angolul jegyzeteket írtam, könyveket írtam, mert úgy gondoltam, hogy abba a korba értem, hogy az én tudásomat át kell adni a fiatalabb generációnak. Én már valószínűleg nem fogok többet tudni, de a tudásomat át kell adni. És én, ahogy mondtam az elején, én jobban örültem volna, hogyha a legutolsó tudomás eredményeimről kellett volna tartani egy előadást, hogy egy bizonyos trükkel hogyan lehet az érzékenységi függvényt három részre dekomponálni, és ebbe a háromdimenziós térbe hogyan lehet belelátni ennek a különleges valaminek a tulajdonságaiba. De hát most nem erről kell beszélni, és ezért örülök, hogy a Géza legalább egy kicsikét becsempészte a tudományt és a műszaki területet a mostani konferenciákra. Az előadásom vége felé két dologra még szeretnék szólni. Ez egy kicsikét üzenet is, és engem ismertek engem, senkitől nem félek. Amíg főtitkár voltam, 3 kormánnyal kellett küzdeni, és mindegyikkel kellett küzdeni, mert állandóan jött valamilyen beavatkozás, hogy ezt miért nem rúgjátok ki, az miért van még itt, és így tovább. És nekem mindig az volt a véleményem, hogy az értelmiségnek az a dolga, hogy kinyissa a száját, hogy beszéljen, pofázzon, írjon, és így tovább. A politika és a döntéshozók gondolják meg, hogy ebből mi tetszik nekik. Ha tetszik, alkalmazzák. Ha nem tetszik, ne alkalmazzák. De igenis az értelmiségnek az a dolga. És ebben az értelemben ki kell, hogy jelentsem, hogy nem csak az Taki egy sziget. Én azt gondolom, hogy az akadémia is egy sziget. Gondoljunk a régi ügyekre, a régi rendszerbe, a filozófus ügyekre, későbbiekbe. A rendszer, az előző rendszer végén egy volt tanítványom, akkor még úgy hívták, disszidált a tanszékről. Egy hét múlva elfogta a honvágy, sírni kezdett, haza akart jönni. Nagyon becsületes valaki volt, amint kiment, másnap írt egy levelet a dékánnak, hogy ő elhagyta az országot, és ő kint szeretne dolgozni. Visszajött egyetemen, nem fogadták vissza, kirúgták. Ugye veszélyes a hallgatókra, ilyen nézeteket kezd terjeszteni, mit tudtunk csinálni, oda vettük a Szakiba, és nálunk dolgozott tovább. Tehát azért az egyetem nem ugyanolyan volt sohasem, mint az Akadémia Kutatóintézetnek az egész hálózata, ahol igenis mindig nagyobb volt a szabadság. Az elmúlt héten egy külföldi barátommal találkoztam, és ezt elmondom, még ha bántanak is majd érte. Azt mondta nekem, hogy Lacikám, tudod-e mi a különbség a svájc és a magyar alkotmány között? Nem mondom. Hát tudod, nálatok az alkotmány garantálja a szólásszabadságot. Nálunk a szólás utáni szabadságot is. Tehát én ennek vagyok a híve. És a Stakibe, itt mostam a kollégáimnak mondtam a szünetbe, PTN-el dolgokon vitatkoztak a kollégáim, hogy az újságírók mit mernek leírni és mit nem. Utolsó üzenetem a következő. És ez az én szakmai tudásomból, a rendszer és irányítás elmélet tudásából indul. Kérem szépen, a legoptimálisabb rendszer a centralizált rendszer. Tagadhatatlan. Viszont igen kicsi a valószínűsége, hogy a centrumba az összes információ rendelkezésre álljon. Ezért valamennyi diktatóra a világ történelmében állandóan arra törekedett, hogy az információt beszerezze. Teljesen mindegy, hogy az a hitleri SS, KGB, vagy a magyar hírszerzés volt, bármi. Mindenki arra törekedett, hogy minden információt beszerezés központba vigye. Ez nem működik. Egyik diktatúra se ért egy bizonyos idő tovább. Az én szakmám azt mondja, hogy a másik véglet se jó, ha minden ember önállóan kezd el viselkedni. A kettő között van, és ez az amerikaiak nagyon értenek, hogy ezt hogyan hangolják be, ez az elosztott irányítás, ez a terelgetéses irányítás, hogy megmondjuk a feltételeket, és a szereplők viselkedjenek, működjenek ebbe az erőtérbe. Ez a rendszer nem optimális. A mi szakmánk azt mondja, nem nagyon jó magyarul ezt lefordítani, hogy robusztus, úgy hívják, hogy robust control. Ez a legstabilabb irányítás. Én kívánom azt, hogy intézményeink, kormányaink, vezetőink vegyék ezt figyelembe, és tudják azt, hogy a legrobusztusabb irányítás az valahol a kettő között van, de ez nagyon nehéz behangolni, hogy ennek a szintje hol van. Köszönöm szépen a figyelmet.